Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Minden vasárnap az Isten szólít meg bennünket és hív ehhez az asztalhoz, az Úr asztalához, hogy aztán itt mindenki megtalálja a helyét, és ha valaki a helyén van, akkor az élet értelmét is felismeri. Ma Úrnapja van, Jézus Krisztus szent testének és vérének az ünnepe. Ezen a mai napon a keresztények az ember vándor útjára gondolnak. Az ember vándor. És ez az ünnep pontosan abban akar nekünk bátorítást és erőt adni, hogy az Isten mindig velünk van. És ha velünk az Isten, akkor az ember nem szenved hiányt semmiben. A zsidók a pusztában vándoroltak, amikor az ígéret földje felé tartottak, és mannával táplálta őket az Isten. Ez a testük tápláléka volt, de az Isten adta. És a kettőt össze kell kapcsolni. A mannát, a testünknek szóló kenyeret, meg az Isten gesztusát. Ő akarta adni. Mert közel akart lenni az emberhez. Jézus az ő testét adja, és közel akar lenni hozzánk. Táplál bennünket, egy kicsit magasabb szinten történik ez a találkozás, hiszen olyan táplálékot ad, amire inkább szüksége van az embernek, mint a kenyérre. Mert éhezni lehet, de ha a lelkünk is éhezik, akkor ebbe előbb belepusztul az ember, mint a testi éhezésbe. ezen a mai ünnepen köszönjük meg a lelki táplálékot, köszönjük meg, hogy az Istennek gondja van ránk, köszönjük meg, hogy közel akar lenni hozzánk az Isten, és azt akarja, hogy mi is közel legyünk egymáshoz. Hiszen ő válogatás nélkül nyilatkoztatja ki az ő gondoskodó jóságát, a gondviselését, a szeretetét. Isten hozta a testvéreket ezen a mai reggelen, és találkozzunk ma is az Istennel, találkozzunk egymással. És akkor van reményünk arra, hogy jövőnk is lesz. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta, és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Oda ment hozzá 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek. Mint egy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak, telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájon, Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat, majd megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájon ettek és jól laktak, még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, minden szentmisében az átváltoztatás után egy üzenet hangzik el, íme hitünk szent titka. És akkor az emberek válaszolnak, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Az oltári szentséggel kapcsolatosan, Jézus kenyér és borbéli jelenlétével kapcsolatosan a gondolkodó emberek azt szokták mondani, hogy ez a hitünk próbája. Én a mai vasárnapon szeretném egy kicsit ezt eloszlatni. Ugyanis nem a hitünk próbájáról van szó, még akkor sem, hogyha azt mondjuk a hitünk titka, azért mert titokattól még nem próbára kell gondolni, hanem Isten üdvözítő szándékának a megnyilatkozásáról van szó. Remélem, mire néhány perc múlva a gondolataim végére jutunk, akkor ez az üzenet közelebb kerül a szívünkhöz. Isten üdvözítő szándéka nyilatkozik meg ebben a titokban. Az euharisztia, ahogy idegen nyelven, görög nyelven mondjuk, hálaadást jelent a szó maga. Az euharisztia az egybegyűjtés eseménye. Talán így is mondhatom, az egybegyűjtés szentsége. Isten azt akarja, hogy hozzátartozzunk, és egymással is közösségben legyünk. És ez a titok pontosan ezt az igazságot akarja alátámasztani. Hogyan lehet az embert megszólítani, hogyan tudja az Isten az embert megszólítani úgy, hogy az embernek válaszolni kell rá. Mert ha nem válaszol, akkor bizonyos értelemben ember voltát tagadja meg. Tehát az Isten üdvözítő szándékának ez az első mozzanata, megszólít bennünket, gesztusa van az Istennek, és azt is akarja, hogy közben mi egymással is közösséget alkossunk. Egymáshoz is közelebb jussunk. Az Eucharisztia, az Úr napja, az egybegyűjtés szentsége. Egyedül nem lehet élni. Nagyon érdekes ennek az újkori embernek a gondolkodása, meg egyáltalán a helyzete. Egyfolytában panaszkodunk, egyfolytában azzal foglalkozunk, hogy egyedül vagyunk, elszigetelődünk egymástól, nincs közünk egymáshoz, és közben azzal, ami pontosan ezt tudná megszüntetni, mintha süket, vak módjára nem is akarnánk foglalkozni. Nagyon érdekes, ugye a Máltai Szeretett Szolgálat keretében sokat foglalkozunk az emberekkel, a bajban, gondokban, nehézségekben élő emberekkel, és nagyon érdekes, a tudomány ismételten azt fogalmazza meg, hogy ezeknek az embereknek a legnagyobb gondja, a legnagyobb baja az, hogy egyedül vannak. Hogy elszigetelődtek. Hogy senkinek se fontosak. Minő érdekes. A világ, amelyben élünk, egyik oldalról panaszkodik, egyik oldalon átéli azt, hogy milyen nagy bajban van, azért, mert egoista, mert szinte a szószoros értelmében kiszakítja magát a közösségből, közben szenved a magányától, az egyedüllététől, de a fölkínált lehetőséggel nem él. Mert hiszen az ember lehetősége az, hogy a másikhoz tartozzon, a másikkal összetartozzon. És ugyanakkor ez a világ valami farizeus módon hangsúlyozza, hogy a bajban lévő ember igazi problémája az egyedüllét. Nem skizofrén helyzet? Ez a mai ünnep az egybegyűjtés eseménye. A Szentmise bevezetőjében csak egy gondolatot említettem, az Isten az ő kiválasztott népéhez tartozik. Gondja van rájuk, táplálja őket. Az új szövetségben Istennek gondja van az emberre, minden emberre. Nagyon egyszerűen ezt jelenti, erről oly sokszor beszéltünk. Megajándékoz bennünket a jó indulatával, a szeretetével. Hát kell ennél nagyobb dolog, mint az, hogy az Isten sohasem kutakodik. Az Isten csak megajándékoz bennünket a szeretetével, és nem foglalkozik azzal, hogy ki honnan jött, nem foglalkozik azzal, hogy ki milyen terhekkel jön. Egyszerűen az Isten meg akarja ajándékozni az ő közelségével az embert. És azt mondja neki, hogy menj és tartozzál össze az emberekkel. Mert ez az egyetlen lehetőséged, ember. Nincs más. Tehát ez a mai ünnep egyszerűen ezt az igazságot fejezi ki. Jézus aki az Istennek ezt a tervét, Istennek ezt a szándékát jelenítette meg a mi világunkban, kézzel foghatóvá teszi a számunkra. Ugyanis kivel van az embernek közössége? Azzal, akit meg akar ajándékozni önmagával. Ugye minden szentmise egy meghívás egy közös asztalhoz. Gondoljunk csak arra, amikor ünnepünk van, és esetleg az embernek a legnagyobb gondja az, hogy ki fér el ezen az ünnepségen. Kinek tudok helyet adni ezen az ünnepségen? Legszívesebben mindenkinek helyet adna a jó ember, de hát erre nincs mód. Sok minden behatárol bennünket, és kit hívunk meg? Elkezdjük szépen nézni, na, őt igen, őt igen, őt igen, és mindig oda jutunk, hogy mindenkit kellene, de ugye azokat hívjuk meg, akiknek helyet szeretnénk adni az asztalunknál. Azokat hívjuk meg, akiket szeretnénk megajándékozni a közelségünkkel, szeretnénk megajándékozni azzal, amit az asztalra teszünk. És ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy akik ott vannak, azok mindannyian tartoznak a meghívóhoz, és egymáshoz is közelebb kerülnek, hiszen jobbra-balra fordulnak, szót váltanak a mellette ülővel, még akkor is, hogyha addig nem találkoztak. És ez az együttlét valamiképpen egymás felé vezeti az embereket. Kivel vagyok egységben? Akit meghívok, akinek terítek, akivel együtt akarok időt eltölteni. Jézus az utolsó vacsorán valami ilyet tett. Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a lakomát. Ez is egészen gyönyörű ez a megfogalmazás. Vágyva vágytam arra, hogy veletek legyek. És asztalhoz ülteti őket, mert az ember csak azzal van közösségben, akivel egy asztalhoz ül, azzal van közösségben, akit elfogad, és ez az ember számára a megoldás. Ez mindig örömet fakaszt bennünk, és megerősödünk. Lelkileg feltöltődünk. Az Eucharisztia erről szól. Jézus közösséget akar mindenkivel, ezért azt mondja nekik, hogy szeretlek benneteket. Jézus közösséget akar mindenkivel, ezért azt mondja, hogy én az életemet odaadom értetek. Hiszen nyilvánvalóan az összetartozás ezt jelenti, hogy az ember a másikért áldozatot hoz. Akkora áldozatot, hogy akár az életét is odaadja a másikért. Végeredményben minden bensőséges emberi kapcsolatban erről van szó, egymásnak ajándékozzuk az életünket. És ezáltal élünk. Az ember közösségi lény. Ezért igaz az, hogy aki bajban van, az elmagányosodik. Ha azt akarjuk, hogy kiteljesedjen az életünk, akkor így kell egymással összetartozni. Ez a mai ünnep erről szól. Nem elsősorban azzal kell foglalkozni, hogy Jézus hogyan van jelen a kenyérben meg a borban, hanem azzal kell foglalkozni, hogy hogyan akarja kifejezni az ő szándékát. Az ember mentő szándékát. Hogyan akarja kifejezni azt, hogy én érted vagyok? Hát odaadom az életemet. A testét adja és a vérét ontja, ahogy a Szentírás írja. Az életemet adom oda, értetek. Ezért van az, hogy a középkorban ennek a szentségnek a neve Memoria Passionis volt. A szenvedésre való emlékezés szentsége. Jézus szenvedésére emlékeztek azok, akik összegyűltek, nem azért, mert mazohisták, és mindig arról beszéljenek, ami szenvedés volt, hanem arról, ami ebben a szenvedésben fölcsillan, kiviláglik. Hiszen ez egy megmentő szenvedés volt. Értünk szenvedett. Ahogy egymásért, ha áldozatot hozunk, akkor ez megmentő áldozat. Memoria passionis, a szenvedésre való emlékezés. Azért, mert nem felejtjük el azt, amit a másik értünk tett. Ez is ennek a modern világnak az egyik legnagyobb bűne, hogy elfelejti azt, amit érte a másik ember tett. És csak addig tartozik össze a másikkal, amíg abból haszna van, amíg előnye van. Aztán, ha már ez nem, akkor tovább lép. Memoria passionis. Akár azt is mondhatnám, húsvéti szentség. Valamiképpen az ember ebben a húsvéti titokban részesül. Abban a titokban, hogy valakinek olyan fontosak vagyunk, hogy mindent ad a életét. Most akkor egy gondolattal fordítsunk, mi ünnepeljük ezt az Eucharisztiát vasárnapról vasárnapra, hétközben egyik napról a másikra. Egyet nem szabadna elfelejteni. Azt mondja Jézus, emlékezzetek erre, mit tettem értetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Testvérek, a Szentmise egy picit színház, koreográfiája van, és hogyha igazán szép a koreográfiája, az nagyon sokat jelent, mert az ember egy picit művész lélek is. Szóval azért nem verődünk úgy össze, mint a csorda, bár a birkanyáj az egészen sajátosan verődik össze. Ez is egy érdekes dolog, de ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát nem arról van szó egy szentmisén, hogy vannak cselekvők, és vannak nézők, meg vannak hallgatók. Az ember a képet nézi, a szavakat hallgatja, a cselekvésbe pedig bekapcsolódik. Tehát a szentmise az nem néhány embernek az aktivitása, gyönyörűen énekeltetek, szép volt. Aquinoi Szent Tamás írta ezt a Lauda Sion éneket 800 évvel ezelőtt. Gyönyörű. Hogyha ennek minden egyes mondatát végig izlelgetnénk, hogy mekkora igazságok lobognak ki ebből a himnuszból. Na de ez a szentmise nem a énekesek erőlködése, meg a mi hallgatásunk. Ezt cselekedjétek. Tehát, amikor imádkozunk, akkor mindenkinek járjon a szája. Itt lehet, itt szabad. Amikor énekelünk, akkor énekeljünk. Nem baj, hogyha valakinek nem éppen abszolút hallása van. Nem. Mert nem nézők, nem hallgatók vagyunk, hanem résztvevők, cselekvők, és ezáltal alakul a lelkünk. És ez ugyanakkor még azt is fölveti, hogy ugye ez is egy érdekes probléma, hogy legtöbb ember, akivel az ember találkozik, beszél, ő hiszek Istenben, de szentmisére már nem jön el. Isten igen, Ilyen keresztény közösség nem. Hogy lehet egy közösséghez tartozni úgy, hogy nem veszek részt annak az összejövetelében? Tehát amikor azt mondjuk, hogy vasár és ünnepnap misét becsületesen hallgass, ugye szól a parancs, lehet parancsolni? Nem. De lelkileg kötelező. És ha ez így van, akkor parancsolni is lehet. Mert rólunk van szó. Néha meg kell valamit parancsolni, hogy az ember élni tudjon a lehetőségeivel. Különben szétszóródunk. Egy kicsit érdemes, kedves jó testvérek, ezen is elgondolkodni, mert véleményem szerint az európai kereszténységnek az egyik fő gondja ez. Az emberek magukat áltatják azzal, hogy hisznek az Istenben, de a közösség az, mintha tőlük független lenne. Hát mit ér az a közösség, ahol nem vagyok ott? Egységben az erő. Hogy lehet megújulásról, megváltásról beszélni akkor, ha nem teszem bele azt, amit én bele tudok tenni ebbe a programba? És miért nem teszik az emberek? Egészen gyerekes kifogások vannak. Valami meggondolatlanság, nem mondom csúnyább szóval, áhítozunk arra, hogy éljünk, élni pedig csak közösségben lehet, de ugyanakkor, mintha ezért nem sokat tennénk. Testvérek, ez az egybe ölelés szentsége, az egységesítő szentség, ez az Isten megmentő tervének a kinyilatkoztatása. Isten önmagát akarja adni mindenkinek, és azt várja tőlünk, hogy mi meg egymásnak adjuk magunkat, és ezáltal mentsük meg a saját életünket, és egymás életét, aminek persze az a fokmérő, hogy mennyi áldozatra vagyunk ezért készek és hajlandók. Nincs más út. Az összes többi út zsákutca. Befejezem. Örüljünk ennek az ajándéknak, és egy szempontot hangsúlyoznék még, az oltár és a nép összetartozik. A pogány népeknek is mindig volt áldozati oltára, ahol kifejezték az istenséggel való kapcsolatukat, hálájukat, kéréseiket megfogalmazták. Oltár és a nép összetartozik. A zsidók oltára, az áldozati állatok áldozati oltára, az áldozati állatok vérével szentelték meg az oltárt és a népet. Az új szövetségi oltár Jézus áldozata. És az ő vére hullik az oltárra, és az ő vére hullik ránk, mindannyiunkra. Összetartozik a kettő. Ha lerombolják az oltárokat, a lelkek kiürülnek. Ha elhagyjuk az oltárokat, elsekélyesedik az életünk. Hiszen ha másképp lenne, akkor az sok-sok ember, aki már nem is tud az oltárról, miért nem boldogabb? Oltár és nép összetartozik. Ennek a mai ünnepnek ez a lelki üzenete. Kívánom azt, hogy mindenki, aki e körül az oltár körül összegyűlekezik, az Istennel találkozzon, és egymásra is találjunk. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, azt szeretném kérni most, amikor ezt a mi atyánkot imádkozzuk, hogy elsősorban a magyar kereszténységre gondoljunk. Minden népnek megvan a maga gondja, baja, és nehogy áltassuk magunkat azzal, hogy mindig a világ minden emberéért imádkozunk, meg minden emberére gondolunk, elég nekünk a magunk baja. És éppen ezért nagyon kérem, hogy kérjük ebben az imádságban azt, hogy valóban közösségre jussunk, és igazi közösségi emberekké váljunk, akik a másik emberrel őszintén építik a kapcsolatot, és gondunkban, bajunkban, örömünkben összetartozunk, egyébként nincs más lehetőségünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, törzs be lelkünket Istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kedves testvérek, Isten áldása segítsen mindenkit az útján, plébániákon, nagyobb helyeken ilyenkor úrnapi körmenetet is tartanak, és akkor a monstranciával mennek ki erre a körmenetre. A monstrancia az, amiben a nagy ostya van. Ha fogalmat értelmezzük, akkor azt jelenti, hogy megmutatja magát az Úr, monstrare, monstrare. Egyre több gond van ezzel kapcsolatosan is egy pogány világban, mert ez vagy demonstrál ez a megjelenés kint, vagy nem szabad tenni. Viszont ez a mi felelősségünket növeli, mert ezt követően önök a monstrancia, mindannyian. Önök azok, akik hurcolják az Urat a szívükben. És ha úgy sikerül viselkedni, ahogy ezt az Isten is várja, akkor meg tudjuk mutatni egymásnak az Isten jóságát, meg szeretetét. Hát erről szól minden. Gondoljunk erre, és az Isten áldása ebben segítsen minket. Talán még egy gondolatot hadd mondjak, örömömre szolgál, hogy itt van Rácz Sándornak az özvegye, meg a lánya. Együtt ünnepelt velünk, ugye nem régen temettük el, Sándort az én szívemhez azért volt ő különösen közel, mert ő is azok közé, az emberek közé tartozott, akik az egységet szolgálták. Azok az emberek nagyok, akik az egységért kockáztatni tudják magukat. Ő kockáztatta magát. És élete végéig megbélyegzett emberként élt. Meggyőződésem, hogy az Isten nagyon szereti az ilyen embereket. Aztán még egy van, Teréz nővér mindenáron rámadta ezt a csecseruhát. Én túlságosan nem vagyok oda ezekért, de aztán rávett arra, hogy legalább, mert itt hátul valami állítólag ilyen kehely, meg ostya féle ábrázolás van. Aztán azért is engedtem, mert ezt Indiában kaptam. Indiaiak szeretik ezeket a díszes dolgokat, és eszembe jutott, amikor bementünk ott egy ilyen boltba, akkor hát csupa ilyen miseruha volt, de ők mindenképpen óhajtottak egyet vásárolni nekem. Hát aztán megadtam magam. És ma meg azért föl is vettem, kedves Teréz nővér, hogy neki is öröme legyen, meg az indiaiaknak is, akik oly nagy szeretettel tették rám ezt a miseruhát akkor. De hát ez is demonstráció. Nyilvánvaló, itt most egy kicsit az indiaiak mellett is. Egyébként Dél-Indiában jártam többször, Keralában, az a keresztény India. 30 millió katolikus keresztény él. Ez is egyébként nagyon érdekes, az egyetlen tartomány, ahol kommunista vezetés van. És mikor kérdeztem, hogy hogyan működik ez, azt mondta nekem a pap, ezek a legjobb híveink. Mert nem mindenütt tartozik össze az ateizmus a kommunista párt eszmeiségével. És még ugye egyet mondott, tetszenek tudni, hogy mennyien járnak vasárnap misére? A lakosság 90%-a. Nálunk 10. Van jövőjük. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent mise véget ért, menjünk békében. Istenem.